Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet. Az országgyűlés 134 igen, 43 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett elfogadta az Egyesült Arab Emírségek kormányával kötött gazdasági együttműködésről szóló megállapodást, amely a Rákos rendezői pályaudvar területén megvalósuló úgynevezett mini Dubaj beruházást tartalmazza. Miért szerethető, vagy éppen miért nem szerethető ez? A főváros jövőjét elég markánsan befolyásoló elképzelés. Bagi László várostörténésszel, a Forbes újságírójával Buza Sándor beszélget.
Mielőtt belevágunk, te abban a szerencsés helyzetben is vagy ráadásul, hogy 2-3 héttel ezelőtt a belgrádi Waterfront-ra is ellátogattatok, amelyik szinte ugyanez, Magyarországtól egy picit délebre, ugyanaz a befektetőcsoport, ugyanazt álmodták meg. Bár a kérdőjelet oda tettem, szinte ugyanazt álmodták meg. Mi volt az ottani tapasztalatotok?
Hát ezt néhány mondatból összefoglalni, ugye itt nagyon sokakkal beszéltünk, főépítésszel, építésszel, a helyi építészszövetség vezetőivel. Hát egy ilyen Miami stílusú épületegyüttest képzelj el, ott a legmagasabb épület, ha jól emlékszem, 140-150 méter, ami persze nem kicsi, de nagyjából így a MOL toronnyal vetekszik. A többi épület az körülbelül olyan, ez a 80-as, 100-as lépték. Hát ami, hogyha így summázni kéne, ami nagyon érdekes tapasztalat, hogy így az az építészeti ízlés tükröződik rajta, amit a befektető hozott magával, és talán a legmegdöbbentőbb, hogy mennyire nem dolgoztak rajta a helyi építészek.
Ez ami, nálunk is így lesz, úgy tudom.
Hát az nagyon nagy baj lenne. Tehát ugye itt van egy sajátos anyaghasználat, egy sajátos ízlés, tehát itt gyakorlatilag ilyen azt mondják, hogy ilyen leporolt közel-keleti terveket használtak újra, ami azért úgy érződik is. Ami kétségtelen, hogy rendezettebb lett ez a terület, tehát az látszik, hogy nyilván azért, hogy fölnyomják az árakat, de hogy a közterületekre így adtak, tehát hogy nagyon szépen parkosították ezt a részt, az egy más kérdés, hogy azt néztük, hogy olyan hadsereg dolgozik azon, hogy ezt rendbe tartsa, hogy gyakorlatilag körömollóval vágja a bokrokat, hogy ez gyakorlatilag a fenntarthatatlan kategória, de hát nem ez a legnagyobb baj az egész projekttel.
Ott Belgrádban mennyi ember fog oda összpontosulni, ha az összes lakásba lakni fognak, mert ugye azért a lakás, vagy az épületenek a többsége lakást tartalmaz.
Hát ez egy néhány, ez tizenvalahány ezres nagyságrend, tehát így a lakásokat, ha nézzük. Ugye Budapesten az a megdöbbentő, hát egyrészt az, hogy semmit nem tudni róla, hogy nagyon keveset, de hogyha igazak a hírek, akkor itt 50 ezer lakást terveznek. A belgrádi az körülbelül ennek a harmada, negyede, ötöde. Tehát itt most ugye nem tudjuk, hogy pontosan mihez viszonyítsunk. Belgrádban még az, itt nagyon sok minden, tehát ahol az építés körülményei között, és hát ahogy megágyaztak ennek az egésznek így jogilag, aztán volt olyan, amikor lebontottak néhány épületet, hogy ilyen maszkos, buldózeres verő emberek bontottak épületet, tehát tényleg egész megdöbbentő. De ami nagyon durva, hogy ezt most úgy befejezni látszódik, tehát még épülnek, még javába épülnek főleg lakóépületek, tehát itt is én azt érzem, hogy nem annyira a vegyes funkcióról beszélünk, a legtöbb az lakóépület lesz, hiszen az a legjövedelmezőbb, de hogy ezt elkezdték kiterjeszteni. Tehát további
elindul a második projekt.
Elindul a második, és nem állnak itt meg. És hát a legnagyobb probléma az, hogy ez mindez a történelmi városközponttól szívja el a befektetőket, a vásárlóerőt, tehát az életet, ha úgy tetszik. Tehát, hogy itt nyilván aki tehetős, ott vásárol egy ingatlant, arra spekulálva, hogy néhány éven belül megdublázza, megháromszorozza az értékét, és ez egyébként tényleg így is van. De ugye ők aztán hamarosan tovább állnak.
Arra kérlek, hogy helyezd el a Budapest térképén, hogy hol lesz ez a mini Dubaj.
Ugye, hogyha most valaki felületesen ismeri Budapestet, akkor azt mondom, hogy a város központból indulunk ki, ugye a nyugati pályaudvartól néhány percre, néhány kilométerre, ugye egy kicsit kívülebb Rákos rendező, ugye ez annak a vasútvonalnak a mentén található, ami most is tulajdonképpen nagyon forgalmas, 1846-ban itt jött létre az első vasútvonal Pest és Vác között. Gyakorlatilag ez azóta itt van. Nagyjából az 1890-es évek óta óta egy nagyon fontos rendezőpályaudvar, és tulajdonképpen az ott található pici épület, ha minden igaz, Budapest legrégebbi állomás épülete, ennek ellenére mégse műemlék, úgyhogy sejthetjük a sorsát. Az, hogy ez a terület, ez tényleg a Jóisten is fejlesztése találta ki, tehát hogyha mai szemmel nézzük, elképesztően jó az elhelyezkedése, nagyon közel van a belvároshoz, és gyakorlatilag most egy ilyen fekete lyuk, tehát hogy egy szeméttel és ilyen vad növényzettel benőtt terület, ami egyébként paradox módon az évtizedek alatt egy ilyen biológiailag értékes.
Igen, de hát olvastam egy számítást, de 190 ezer köbméter illegálisan lerakott szemét van most például ott azon a részen.
Hát nagyon sokat ebből elszámított.
Amik már tömbé élték össze magukat.
Igen. Hát volt egy nagy tisztítási akció, akkor nagyon sokat elszállítottak, nem tudom, hogy pontosan ebből mennyi maradt, az biztos, hogy lesz még ezzel feladat, és hát itt az is az egyik érdekes szempont, hogy a magyar állam azt vállalta itt a szerződésekben, hogy az infrastruktúrát előkészíti, aminek része a szemétszállítás is, meg egy csomó
közlekedési. Hát felolvasom neked egészen pontosan, hogy ez hogy van. A törvényjavaslat címe: a Magyarország kormánya és az Egyesült Arab Emírségek kormánya közötti gazdasági együttműködésről szóló megállapodás. A törvényjavaslat szerint az együttműködés számos területre kiterjed, az iparra, a kereskedelemre és a beruházások területére, továbbá az idegenforgalomra, a logisztikára és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúrára.
Na hát ez szuper.
Voltak
éppen mindenre, és hogyha megint csak azt mondom, hogy amit tudni lehet, a magyar állam biztosítja azt, hogy az infrastruktúrát fejleszti, előkészíti a terepet. Egyébként egy csomó esetben ilyen újra csomagolt közlekedésfejlesztési tervekről beszélünk, tehát ezek nem új tervek, és többé-kevésbé helyesek is, de hát ez a világ minden részén úgy működik, hogy a befektető azt mondja, hogy én ezért az értékes területér, és nyilván a jövendőbeli profit reményében adok ezt. Itt erről szó nincs, itt pontosan arra van szó, hogy megtisztítják a terepet, és utána, hát hogy ez pontosan miért éri meg, azt hát én elég jót mosolyogtam rajta, amikor azt mondták, hogy ez majd nagyon sok turistát vonz.
Ugye megszólalt Karácsony Gergely is, és Vitézi Dávid is ez ügyben, és mind a ketten azt a kitételt használták, hogy Budapest arany alapja.
Hát ebben
került
most
veszélybe. Ezen mit kell érteni?
Hát most anélkül, hogy az ő szavaikat kommentálnám, de az tény, hogy ahogy mondtam, ez egy rendkívül értékes terület. Tehát, hogy annak ellenére, hogy most egy ilyen halálcsillagnak néz ki gyakorlatilag, igazából épp értelmű ember nem igazán megy oda jó szívvel, de egy nagyon értékes területről beszélünk, amit egyébként egy csomó olyan dolog vesz körül, mint mondjuk a vasúttörténeti park, ami egy nagyon látogatott múzeum. Akkor ott a Rákospatak, aminek a revitalizációjára komoly tervek vannak, ha belegondolsz, a Dunától egy több mint 20 kilométeren keresztül húzódó zöld sáv jöhetne létre, ami hát így közeleg a nyár, szerintem ezt nagyon nem kell külön kiemelni, hogy nem csak most, hanem a jövőbe, tehát itt arra kell gondolni, hogy 5-10-15 év múlva milyenek lesznek a városaink, és tényleg egyszerűen felperzselődnek a városok. Közép-Európát különösen érzékenyen érinti a klímakatasztrófa, úgyhogy minden zöld területre szükség lenne, és minél kevesebb betonra, és olyan területre, ami nem egy aktív zöld felület.
Ennek a területnek sajnos elfelejtettem pontosan, hogy hány négyzetméterről van szó. Te tudod fejlődni talán?
Több, ha mindent beleveszünk, több mint 180 hektárról beszélünk, aminek körülbelül a fele fejleszthető. Tehát itt a vasút azért nem tud teljesen levonulni, nagyjából a felét lehet beépíteni.
És ha felét be lehet építeni, akkor a másik felét azt meg kell hagyni zöldnek, vagy legalábbis olyan élettérnek, amelyik élhetővé teszi azt az egész területet.
Hát ugye készült egy alternatíva, most ez teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy pontosan ki készítette, egyébként a fővárosi önkormányzat mutatta be, hogy ő mit képzel el a jövőben ide, de szerintem minden épp értelmű urbanista nagyjából valami hasonlót képzelne el ide. Tehát egy olyan, most nevezzük parkvárosnak, egyébként megnéztem teljesen véletlenül, tényleg így hívják a fejlesztési tervet, hogy Budapest parkváros, ő azt mondja, hogy 8-10 000 lakás épülhetne ide, hiszen tényleg a városok szétterülését meg kell akadályozni. Ebben azt hiszem, hogy mindenki egyetért, hogy ez az egyik ilyen fő érv az ilyen toronyházak mellett, de szerintem a szétterülést nagyon sokféleképp meg lehet akadályozni, és nem biztos, hogy 100, 200, sőt 400 méteres tornyokra lenne szükség. Tehát a fő probléma ebben van. Tehát létre lehetne hozni egy olyan lakózónát, ahol egyébként vannak üzletek, irodák is, óvodák, és nagyon sok zöld terület, ahol tényleg jól érzik magukat az emberek, és szívesen költöznek be. Ehelyett ilyen Miami vagy Dubai stílusú toronyházakat építeni, ez nem közép-európai városok sajátja.
Én láttam egy tervet, egy látványtervet, hogyha mondjuk az Oktogonnál állunk, és nézzünk a Hősök tere uh-huh. felé, akkor ugye a Gábriel arkangyal uh-huh. nagy oszlopa mögött ott tornyosulnának ezek a óriási magas házak, tehát valóban az az irány?
Ez pontosan így lenne, tehát hogy ezt megnézték, egész pontosan látványterveket készítettek. Most hadd kanyarodjak egy nagyon picit vissza, mert sok minden eszembe jut róla. Építsünk-e toronyházat vagy sem, ez Budapesten ez körülbelül egy legalább 100 éves vita.
Igen.
Ez tényleg egy 100 éves vita, és mindig az győzött, és teljesen mindegy, hogy milyen korszakról beszélünk, tehát a Horthy korszak is, a Rákosi korszak, egyik korszak se lépte, persze építettek nagyjából 60 méteres toronyházakat, a Sotel vagy ott az Árpád hídnál, de igazából semmelyik korszak nem lépte azt meg, hogy 100 méter fölé ment volna. Egyszerűen azért, mert az urbanisták, és az építészek, meg a józanész azt mondta, hogy van egy gyönyörű, dombos, hegyes Pest, Buda, és van egy sík Pest, és ennek a találkozása valami annyira egyedi, amit nem lehet megismételni. Elrontani viszont el lehet. És igen, és ez egy régi vita, végül sose lépték meg. És hogyha ugye említetted az Andrássy utat, ugye az UNESCO világörökségének a része. Ha oda beépülne, nagyon-nagyon jó eséllyel veszélybe kerülne ez a világörökségi cím. Most mindig elhangzik a turisztikai szakemberek részéről, hogy az értékes turistákat kell vonzani, lehet, hogy picit máshogy fogalmazzák meg, A, B, státusz, stb. De hogy olyan embereket, akik operába járnak, utána megisznak egy pezsgőt, tehát nem feltétlen a buli turistákat. Na most ez a dubai stílusú együttes úgy nagyjából beméred, hogy milyen típusú turistákat vonz, ha egyáltalán. Cserébe elveszted az UNESCO világörökségi címet. Tényleg van egy csomó turista, nem tudom, hogy ez mennyire reprezentatív. Én mindig, ha elmegyek valamerre, akkor megnézem, hogy van-e a közelben valami UNESCO világörökségi helyszín, és ezt nagyon szívesen megnézem, és van, hogy direkt emiatt tervezek egy utat.
Én azt gondolom, hogy ez a veszély azért nem fenyegeti ezt az egész projektet, mert az a turista, aki ilyen típusú, dubai típusú lakó övezetet akar, hát ez nem Budapestre fog eljönni, hát elmehet a világ számtalan pontjára, konkrétan Dubajba, ahol megnézheti, leeshet az álla, mint amikor annak idején elmentünk Las Vegasba, aztán leesett az állunk, mert nem akartuk egyébként elinni, hogy ilyen állat már pedig van, pedig ott van, de senki nem akarja, persze a Kínát leszámítva, ők azért fölépítik mindig a kis Las Vegasokat, de ott van, tehát el lehet menni, meg lehet nézni sokkal nagyobb léptékben, sokkal nagyobb hozadékkal, mint Budapesten.
Ez pontosan így van, tehát ha Dubajba elmennék, nem tervezem a következő hetekbe, de ha elmennék, biztos én is megnézném a Burj Khalifát.
Persze.
Meg persze. Hát ez turisztikai látványosság. New Yorkba is tátod az állat, nyilván, tehát hogy ahol nem volt semmi, vagy legalábbis nem egy közép-európai város szövetbe helyezed ezt az egészet, hogy nyilván ez egy mérnöki csoda, nyilván megvan a helyük, nagyon nehéz fölépíteni, nagyon nehéz lebontani, aránytalanul drágák, de nyilván megvan a helyük a világban, tehát egy olyan helyen, mint Szingapur vagy Hongkong, ahol kevés a terület, persze, hogy fölfelé terjeszkednek, ez tök normális.
Az oké, hogy erre területre majd lakóházakat fognak fölhúzni, de ugye ezekben a lakóházakban majd emberek fognak élni. Uh-huh. Az embereknek gyerekeik lesznek, akik egyébként előbb-utóbb bölcsődébe, iskolába szeretnének járni. Ennek az elképzelése az milyen állapotban van?
Hát ugye egyrészt olyan, hogy nem tudunk róla semmit, másrészt hadd hozzak egy összevetést, ami szerintem elkerülhetetlen. Nézzük a Budapartot, aminek nem vagyok a, ugye itt a Kopaszigál.
Igen, igen, igen. Hát ott azért elég nagy ívű építkezés folyik most, hát és nagy, ott is jönnek föl a gombamodra, szaporodnak azok a magas házak, amik egyébként eddig nem voltak megszokottak Budapesten.
Amik nem, de... Én nem vagyok a kritikátlan híve annak a projektnek se, két okból egyébként. Az egyik pontosan az, amit említesz, tehát hogy nem olyan messze élek tőle, és ebben a kerületben az óvoda-iskola kérdés az, hát mondjuk az, hogy katasztrofális. Tehát,
hogy a 11. kerület Budapest legnépesebb kerülete.
Igen, igen, és egyre népesebb lesz. Tehát, hogy ahogy megnézzük a tendenciát, itt nem, hogy leállították volna az építkezéseket, hanem egyre több projektet jelentenek be, tényleg elképesztő. És az iskolákban úgy indul az osztálylétszám, hogy 32 meg 35. Tehát ez, én tényleg nem tudom, hogy hova vezet. A másik problémám azzal a projekttel, hogy a világ értelmesebb felén úgy csinálják az ilyeneket, hogy először megépítik a tömegközlekedési kapcsolatokat, kötött pályát lehetőleg, villamos, metró, stb., és utána kezdik el az építkezést. Hát itt erről szó sincs, tehát az egyes villamos az megvolt eddig is, de én azt gondolom, hogy az a közönség nem feltétlen az egyes villamos vonalán közlekedik. Van Bubi állomás, nagyon szuper, de egyébként mivel tudsz közlekedni?
Hát, jó, de
autóval.
Hát és az egyes villamos is mellette megy el. Hát az egyes villamosról, ha leszállsz, le kell gyalogolnod fel a dombról, vagy a felüljáróról, aztán be kell gyalogolnod a házak között.
Igen. Mondjuk ez is jobb, mint a semmi, de alapvetően szerintem, aki ott dolgozik és él, 99%-ban autóval jár. Hogy most ezt rárakni egy olyan sűrűn terhelt területre, mint ez a Szerémi út, Budafoki út, ez szerintem elég durva. De, és akkor most jön egy nagy de. Ez a projekt az, ahol volt egy dán építésziroda, az Adept nevű iroda, aki megnézte azt, hogy ezeket a házakat hogy helyezzék el, és azt is hozzá kell tenni, hogy az építészek, vagy az épületek 100%-át magyar építészek tervezték. Tehát én nem mind tetszik, uh-huh. De azért érződik, hogy van egy ilyen európai.
Tehát a magyar szoftvert
rajta
használták, igen. Amelyik ugye vagy azt jelenti, hogy a magyar agyak gondolkodtak, ők álmodták meg, ők tették le az asztalra.
Hát
a
kivitelező az
pedig aztán megcsinálja meg, igen, azt az ízlést.
Azt, igen, az ízlést hozták be magukkal, amin azért érezzük, hogy ez valahogy Európa. Tehát, hogy...
Látsz-e, utolsó kérdés, mert elfutott az időnk, látsz-e valami olyan erővonalat, vagy erővonalakat, amikor egy picit összefésülik, hogy ezen egy picit úgy változtatni lehet majd ezeken a projekteken?
Hát... Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyobb a baj szerintem, mint úgy elsőre tűnik, hogy egy ilyen általános apátiát érzek, de hogy nagyon komoly károkat lehet okozni egy városnak így. Én egyelőre nem látom azt, hogy itt ez napirenden lenne, amit tényleg problémának érzek. Remélem, hogy a józanész, és hogy valami optimista is mondjak a végére, remélem, hogy a józanész győz, és ezeket a terveket nagyon
hát,
durán
hát ugye ez abból
vizsgálni.
A szempontból is érdekes, hogy a jelenlegi és az aspiráns főpolgármester is szinte hát, ugyanazokat mondta, ugyanazokat az aggájait fogalmazta meg ezzel a projekttel kapcsolatban, úgyhogy kíváncsian várjuk azt, hogy mi lesz ennek a kifutás. Az első kalapácsütés az megtörtént, mármint az, hogy elfogadta a parlament ezt a törvénytervezetet, és aztán a mini Dubaj voltaképpen zöld lámpát kapott, hogy mikor kezdődik el és hogyan, azt nem tudjuk.
Bagi László várostörténésszel, a Forbes újságírójával Buza Sándor beszélgetett. Picit pihenünk, jönnek a hírek, aztán pedig továbbra is menni-enni, a Muzsikáló Magyarország 2024 programmal folytatjuk, maradjanak velünk.